hát hoztam egy témát. Isten szeretetéről szeretnék beszélni, és oda fogunk lapozni egy-egy helyre. De mielőtt ezt megtesszük, folytassuk egy imádság, és még egyszer annyira jó látni mindannyiótokat. Tényleg. Tényleg. Mennyi atyánk. Nagyon, nagyon szépen köszönjük azt neked, hogy te nem egy olyan Isten vagy, aki ne érdekelne így a te teremtményeidnek, gyermekeidnek az élete, a sorsa. Atyám, csak kérjük így a Szent Szellemnek a munkáját továbbra is itt köztünk. A jelenlétedet, az érintésedet, a kommunikációdat, a szelíd és halk hangodat. Kérjük azt, hogy a te igédre figyelünk, ne egy embert halljunk, hanem hallhassuk a te hangodat, aki bizonyságot teszel a szívünkben, és azt mondod, hogy ez az az út, ezen járjatok. Atyám, taníts bennünket önmagadra, a veled való kapcsolatra, az élet útjára, a te tervedre, a te személyedre. Atyám, mindarra, amire te vágysz minket most tanítani, és hagyj legyünk közbe, Uram, veled közösségben, hogy ne csak halljunk valamit, hanem közösségben legyünk, résztvevők legyünk, közösségben legyünk veled. Én is, a testvéreim is, mindannyian. Ez a vágyunk Jézusnak a nevében. Amen. 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 És Jelenések 1-jel szeretném kezdeni. Így a 4. és az 5. verssel fogok indítani Jelenések 1-ből. És így Isten szeretete a témánk. János, Jelenések 1-4 és 5. János az Ázsiában levő 7 gyülekezetnek. Kegyelem nektek és békesség attól, aki van, és aki eljövendő, és a 7 szellemtől, akik a trónja előtt vannak. Oké? Mindjárt megyek tovább, csak álljunk meg itt egy pillanatra. Így kegyelem és békesség árad. Ez ott van számunkra, megváltottak számára. Árad így Isten trónjától. Így, és itt látjuk, hogy a Szent Háromság mind három személye benne van ebben. Hogy így az Atya Isten, aki volt, aki van, aki eljövendő. Így kegyelem és békesség áradjon ránk. Az Atya Istentől, aki volt, aki van, aki eljövendő. Aztán a 7 szellemtől, aki az Isten trónjánál van, a Szent Szellem, csak kegyelem, békesség áradjon. És aztán az 5. versben, és Jézus Krisztustól, és itt három dolgot mond, aki hű tanúbizonyság, elsőszülött a halottak közül, és a föld királyainak fejedelme. Hogy ő a hű tanúbizonyság, elsőszülött a halottak közül, és ő a királyoknak a királya Jézus, az uraknak az ura. És ez akkor íródott, mikor a gyülekezet erőteljesen üldözve volt. János Patmoszban volt, száműzve ide erre a szigetre, és most békesség legyen nektek, mert Jézus Krisztus ül a trónon. És nézd meg, ő a föld királynak a fejedelme, és így folytatódik. Aki szeret minket. Hát csak így Jánosnak be kellett oda ezt dobnia, így van? Persze tudjuk, hogy a szellem által jött, de csak úgy be kellett oda dobni, hogy beszél arról, hogy kicsoda az atya, beszél arról, hogy kicsoda a Szent Szellem, beszél arról, hogy kicsoda a fiú, beszél arról, hogy milyen felmagasztaltatott pozícióban, milyen méltóságban van, hogy ő a föld királyának a fejedelme. Ja, és egyébként, aki szeret minket. És tudjátok, annyira csodálatos, hogy az Isten lehetne az Isten, mint mindenható Isten, mint teljhatalmú Isten, mint szuverén Isten, aki mindenek felett van. De ő mindez, és egyben olyan Isten is, aki így szeret minket. Szeret téged. Szeret engem, ki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől. És ez annyira fontos, és tudjátok, hogy János volt így a szeretett tanítvány. Így van? Ő az, aki, mikor írta az evangéliumokat, 5-ször belecsempészett. Mondtam így a gyerekeimnek, pont a napokban mondtam, hogy tudjátok, ezért jó írónak lenni. Azt hiszem, valami, na mindegy, ezért jó írónak lenni, vagy festőnek lenni, vagy valami, mert úgy belecsempészheted magad. Na, hát János ilyen volt, így belecsempészte magát, vagy így, hát nyilván beletette magát, de beletette egy ilyen álnéven, hogy soha nem mondta, hogy János, hanem mindig úgy utalt magára, hogy a tanítvány, akit Jézus szeret. Hogy ez vált az ő pszichéjévé, vagy pszichéjévé, ez vált az ő identitásává, hogy én vagyok az a tanítvány, akit Jézus szeret. És tudod, hogy mondjam ezt, hogy a szeretet, Isten szeretete mindent leegyszerűsít. Mikor Istennek a szeretetében nem fürdünk, nem mos át bennünket, nem élvezzük, akkor minden olyan nehézé válik. Tapasztaltad már? Nehézé válnak az élethelyzetek, nehezek a terhek, elfáradtam, az életnek a részletei, te annyi mindent kell csinálnom az életben, és csak nehéz ez is, és az nehezek a kapcsolatok, a kapcsolatban lévő kis akadályok, kihívások, konfliktusok is olyan óriási hegyé válnak, csak azért, mert hiányzik az, hogy én szeretve vagyok a mindenható Isten által. És nehézé válik, de amikor ott van ez a szeretet, akkor minden úgy egyszerűsödik az életünkben. Egyszerűsödik. A szeretet minden leegyszerűsít, Istennek a szeretete. És akkor elveszítjük szem elől, akkor bonyolultá válunk. És tudjátok, hogy vannak ilyen szerelmi történetek, ilyen love story-k, amiket lehet olvasni, filmek készülnek erről. És aztán van, amikor azt mondják, hogy tudod, van egy megkapó történet, hogy ez a legnagyobb love story. Ez a legnagyobb love story. De tudjátok, a legnagyobb love story az ott van János 3.16, mert úgy szerette Isten a világot. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Úgyhogy őrülten szeretve vagy, és őrülten szeretve vagyunk, és csak szeretnék ebből az üzenetben 4 dologról beszélni Isten szeretete kapcsán, jó? És alapvetően ez az üzenet. 4 dolog, így Isten feléd irányuló szeretete kapcsán, és az első, amit szeretnék, az az, hogy milyen is Isten feléd irányuló szeretete az első, hogy Isten feléd irányuló szeretete, felém irányuló szeretete végtelen és kimeríthetetlen. Végtelen és kimeríthetetlen. Jeremiás 31.3-ban azt olvassuk, hogy örökké való szeretettel szerettelek téged. És tudjátok, ez a rész, ez egy profétikus rész, így Izrael történelmére vonatkozóan. Ez az elsődleges szövegkörnyezete vagy értelmezése. És ez azt jelenti, hogy Izrael az idők végén át fog menni a nagy nyomorúságon. Addig is egyébként nagyon sok féle fajta nyomorúságon megy keresztül. Az egész szenvedés teljes történelme során, de a legvégén fog átmenni a legnagyobb nyomorúságom, aminek a legvégén Jézushoz fognak fordulni, és Izrael meg fog térni, és amikor már körbe van véve, és teljes mértékben a pusztulásnak a szélén, akkor Jézus jön, visszajön és kimenekíti őket. És ekkor Izraelnek lesz ez a hihetetlen felismerés, egy hihetetlen kijelentés, megértés, hogy a mi Istenünk mindvégig szeretett bennünket, hogy a mi Istenünk örökké való szeretettel, soha el nem múló szeretettel szeret bennünket, csak annyira vakok voltunk, annyira nem láttuk ezt, és tudod, ilyenek lehetünk mi is, hogy így az életünkben jöhetnek nehézségek, próbatételek, szenvedések, lehetnek betegségek, lehetnek kapcsolati nehézségek, mindenfajta nyűg lehet az életünkben, és olyan könnyen így nem látjuk azt, és azt fogjuk látni, mikor ott leszünk a mennyben, hogy fú, Isten, te örökké való szeretettel szerettél engem a fentemben, a lentemben. Amikor hűséges voltam hozzád, amikor nem voltam hűséges, amikor engedelmes voltam, és tüzes szívű voltam felé, amikor te hideg szívű voltam, és igazából engedetlen voltam. Te akkor is így örök, te a te szereteted hűséges szeretet, a te szereteted állandó szeretet, nem változó szeretet, örökké való szeretet, kimeríthetetlen szeretet, és te így szeretsz engem. 136. Zsoltár, egy csodálatos Zsoltár, 26-szor mondja azt, hogy örökké való az ő szeretete, vagy az ő irgalma. Örökké való az ő szeretete. 26-szor végigmegy, képzeljétek el Izraelnek a történelmén, fenteken, lenteken, győzelmeken, veszteségeken, és mindegyik versnek a végén azt mondja, mert örökké való az ő szeretete, mert örökké való az ő szeretete. És tudjátok, ez az a hihetetlen alapja az életünknek, ez az a hihetetlen alap, amire eshetünk, amin kelhetünk, amin állhatunk, hogy Istennek a szeretete az örökké való. Milyen csodálatos, hogy nem változik velünk együtt. Milyen csodálatos, hogy nem válik egyszer gyengévé, máskor erős, egyszer megszűnik, aztán visszajön, így a hangulatunkkal, nem? Vagy az Isten iránt érzett érzelmeinkkel, vagy egy nagy csomó mindennel, hanem azt tudhatjuk, hogy Istennek a szeretete végtelen, kimeríthetetlen, örökké való felénk. Efézus 3 is erről beszél. Mikor Pál apostol, képzeljétek el, imádkozik. Ugye az efézusi gyülekezetért, de nem csak az efézusért, hanem az egész eklézsiáért. Ez ilyen apostolima. Egyébként körülbelül 30, ez zárójeles, apostoli ima, vagy apostoli ilyen áldás van, imádságos áldás van így az új szövetségben. Ezek nagyon-nagyon izgalmasak. És azt mondja a 3. fejezetben, a 17. versben, hogy ő azért imádkozik, hogy a gyülekezet, az eklézsia, a hívők meggyökerezzenek az Istennek a szeretetében. Mint ahogy a fák meggyökereznek, így van, alapot vegyenek így az Istennek a szeretetében. Mint ahogy egy épületnek az alapja szilárdaná, hogy Isten szereteté legyen ez a szilárd alapja az életünknek. 18. versben, hogy felfogjuk egyébként minden szentekkel együtt, tehát ez is így a gyülekezetről, a Krisztus testéről szól, hogy micsoda az Isten szeretetének a mélysége, a magassága, a szélessége és a hosszúsága, és ezáltal betöltekezünk Isten minden ismeretet felülhaladó szeretetével. És figyelj, Istennek a mélysége, magassága, szélessége, de most, ma, ezen a részen, hosszúsága. Milyen hosszan megy. hosszan megy velünk Isten szeretete, hogy kísér napról napra, évről évre, évtizedről évtizedre, amíg be nem lépünk az örökkévalóságba, és onnan is tovább kísér örökkévalóságtól örökkévalóságig, tovább, az Istennek ez a végtelen, kimeríthetetlen örökkévaló szeretete. János 13 első versében azt olvassuk, és az utolsó vacsora előtt van, hogy Jézusról, hogy szerette az övéit e világon. Mindvégig szerette őket. Figyelj, ha belegondolsz, milyenek voltak a fiúk, tehát figyelj, valószínű, hogy ha mi lettünk volna Jézus, már ejtettük volna őket. Lecseréltük. Ugrás a cserepadra, jönnek jobbak. Ezek vitatkoztak. De Jézus szerette őket. Azon vitatkoztak, hogy ki a nagyobb. Jézus szerette őket. Így van? Hűtlenek voltak, elárulták, Jézus szerette őket. A Golgotai kereszten mind ott hagyták őt. Jézus szerette őket. Látod, ez a sztorink, hogy szeretve vagy mindvégig. Mert ilyen Isten szeretete. A második, amit kibontanék Isten feléd irányuló szeretetével kapcsolatosan, hogy Istennek a szeretete nem csak végtelen és kimeríthetetlen, hanem Isten szeretete feltétel nélküli. Feltétel nélküli. Hogy Isten nem azt mondja, hogy szeretlek, ha. Pont. Szeretlek, mert ezt és ezt tetted. Vagy ezt és ezt nem tetted. Vagy szeretlek akkor, ha. Hanem Isten azt mondja, most ebben a pillanatban is. Szeretlek, pont. Szeretlek, felkiáltójel. Nincsen feltétel, nincsen valami, aminek eleget kell tenned azért, hogy Isten által szeretve legyél, nincs valami, amit be kell hoznod, hogy Isten által szeretve legyél, hanem figyelj, Istennek a szeretete mindig ott találkozik velünk, ahol vagyunk. De és ez nagyon fontos. Fú, ez borzalmasan fontos. Mert nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de én azon kapom magam, hogy vannak helyzetek, amikor így van egy idealizált képem, hogy milyennek kellene lennem. És az, amilyennek kellene lennem, elképzelem, hogy én nekem a 20. lépcsőfokon kellene, nekem így kellene éreznem magam, vagy így kellene gondolkodnom, vagy én nekem ilyennek kellene lennem, és a 20. lépcsőnél kellene lennem, és mivel nem vagyok ott, hanem csak a 3., vagy a 10., vagy ahol vagyok, van egy küzdelem bennem, hogy valahogy felérjem az Istennek a szeretetét, hogy valahogy méltóvá váljak az Isten szeretetévé. És közben ez abszolút felesleges. Mert Isten szeretete mindig ott találkozik veled, ahol vagy. Ha a plusz 20-on, a plusz 20-nál. Ha a plusz 10-en, a plusz 10-nál. Ha a mínusz 20-on, a mínusz 20-nál. Ha a mínusz 273-on, akkor pedig ott találkozik veled. Mert Istennek a szeretete feltétel nélküli. És ez kulcsfontosságú. Kulcsfontosságú, hogy ne csak megértsem, hanem beengedjem. Ne csak beengedjem, hanem lubickoljak benne. Hogy merítsek belőle. Hogy úgy élhessek, hogy szeretve vagyok. Hogy úgy járhassak, hogy szeretve vagyok. Mert ez feltétel nélküli szeretet. Róma 5. beszél erről. Gyertek, nézzük meg ezt a pár verset. Az 5. versben azt mondja, hogy Istennek a szeretete kitöltetett a szívünkbe a Szent Szellem által. Akit beszél egy Egy olyan dologról, ami szubjektív, ami megtapasztalható, tehát hogy Isten szeretet egyébként meg is tapasztalható, de beszél erről. De utána beszél valamiért, hogy ez miért történhet meg, hogy Istennek a szeretete kitöltetett a szívünkbe. És a 6. versben azt mondja, hogy mert Krisztus, amikor még erőtlenek voltunk, a maga idejében meghalt az istentelenekért. Látod, itt arról beszél, hogy milyenek voltunk, hogy erőtlenek voltunk, hogy istentelenek voltunk, és hogy Krisztus meghalt, mikor istentelenek voltunk, meghalt, mikor erőtlenek voltunk. Mert, hiszen, 7. vers, az igazért is alig hal meg valaki. Ami a jóért talán csak meg merne halni valaki. Így van, igazért, jóért. Lehet, hogy lenne, aki van ilyen a világtörténelemben, meghalnak. De az ellenségért, figyelj, van olyan, hogy valaki meghal az ellenségért? Nem, ilyen nincsen. A 8. vers, Isten pedig a hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Látod, Istennek a szeretete nem akkor áradt ki, nem akkor mutatta meg, nem akkor demonstrálta, amikor már megfeleltünk neki, nem akkor, amikor elértünk egy lépcsőfokot, nem akkor, amikor már megváltoztunk, nem akkor, amikor már máshogy gondolkodtunk, máshogy cselekedtünk, nem. Istennek a szeretete abban az állapotban talált ránk, ahogy voltunk a Krisztuson keresztül. Gyengék, elesettek, erőtlenek, istentelenek, bűnösök voltunk. Isten ekkor, ebben az állapotban mutatta meg az ő szeretetét, hogy Krisztus meghalt értünk. Oké, feltételek nélkül. És figyelj, most, hogy már a gyermekei vagyunk, most, hogy már megigazultunk, most, hogy már megbékéltünk vele, és békességünk van a Krisztus vér által. Most mennyivel kevésbé? Úgy értem, ha akkor, amikor teljesen elveszettek voltunk és erőtelenek, akkor Isten kiküldte az ő szeretetét. Akkor most, hogy az ő gyermekei vagyunk, mennyivel inkább, ha lehet így mondani? És ez annyira fontos, hogy ne erőtlenítsük el így az életünkbe az Isten szeretetét az által, hogy megpróbálunk megfelelni neki. El tudjuk fogadni. Tudunk vele ott találkozni. Be tudjuk engedni. Ahol vagy, akár ebben a pillanatban is, most ebben a pillanatban is, ahol vagy, a mindenható Isten, az ég és a föld alkotója szeret téged. Feltétel nélkül, örökké való szeretettel. A harmadik az az, hogy nem csak, hogy végére mehetetlen, kifogyhatatlan örökké való, nem csak, hogy feltétel nélküli ez az Istennek a szeretete, hanem szenvedélyes. Szenvedélyes. Képzeld el, Istennek a szeretete egy szenvedélyes szeretet. Szenvedélyes. A szenvedélyes az sok minden jelent, de van benne egy intenzitás. Van benne egy intenzív lelkesedés. Utána néztem így a szótárban, mi annak az ellentetje így a szenvedélynek. A szemtelenség. Tudod, Isten szeretete nem szemtelen, nem hideg, nem rideg. Isten szeretete nem ilyen kikalkulált, tudod, ilyen kimatekozott, nézd csak, fú, mennyi az, tudod, mint amikor ott vagy egy piacon. A Magyarországon már nem alkudnak, nem? Most már annyira nem. De vannak helyek. Jó, régen emlékszem, mindig mentünk a lengyel piacra, a KGST piacra. Vagytok itt néhányan fiatalabbak, akik azt se tudjátok, hogy mi az. Szégyen. Na, tehát mentünk a KGST piacra. Dávid, tudod, mi az? Nem, jó. Sentünk a nagymamámmal mindig, és emlékszem, szerettem volna egy teniszütőt. De tényleg szerettem volna, nagyon vágytam egy teniszütőre. És kimentünk, és nagymamám mindig úgy alkudott, hogy egy olyan árat mondott, nyilván amire végül nemet, vagy hát nemet mondanak, és akkor fogja, és akkor mindig elment. Így van? Jó, akkor nem kell. És akkor ment, és akkor várta, hogy mondják, hogy jó, várjon, csak hova megy. És csak emlékszem, hogy volt ez a teniszit, és nagymamám elment. És nem hívták vissza. Oké? Okay. Most az egyik sérelmemet, gyerekkori sebemet osztottam meg veletek, jó? Még mindig próbálok gyógyulni, de... és... De mit akartam? Hogy Istennek a szeretete nem ilyen patika mérlegre tett, kikalkulált, most éppen ennyi elég, hanem szenvedélyes szeretet. Olvastam egy történetet. Lehet, hogy hallottál róla, mert a magyar hírekben is ott volt tavaly nyáron. 1997-ben egy kínai házaspár, és egy férfi, akit úgy tűnik, hogy Guo Gangtang. Biztos rosszul ejtem a nevét. És volt egy 2 éves fiúk. És a házuk előtt játszott a játszótéren a 2 éves fiú. És elrabolták a gyereket. És sokan szeretnének gyereket, és nem lehet gyerekük, és van emberkereskedelem, és ez egy kihívás ma is Kínában, hogy elrabolnak gyerekeket, és aztán eladják őket. És fogták ezt a 2 éves kisfiút, és elrabolták a szüleitől, és ellopták. És a rendőrség elkezdte keresni, de nem találta meg. És keresték hosszú időn keresztül, de nem lelték meg a nyomát, és végül abba hagyták a keresést. És ekkor az apa elindult, hogy önmaga megkeresse a gyerekét. És fogta, és felszállt a motorbiciklire, és vitt magával ilyen szórólapokat, amiken a gyerekének a képe volt, egy ilyen zászlót a motorjára tett, amin a gyerekének a fényképe volt, a képe volt, és így ment végig tartományról tartományra, városról, falura, hogy a saját gyerekét megtalálja. Képzeljétek el, hogy 500 ezer kilométert tett meg, tehát 500 000 kilométert tett meg, hosszú-hosszú éveken keresztül, majdnem 2 évtizeden keresztül, figyeljetek, 10 motorbiciklit használt el, balesetet szenvedett, csontjai törtek, minden pénzét felélte, hitelt vett fel, sokszor nem volt pénz, és a híd alatt aludt, és ment tartományról tartományra, csak hogy megtalálja a gyerekét. És ott mindig a kezébe a képe, és így járt. És 2021-ben, tavaly, nyarán, ilyen DNS azonosítással, elemzéssel megtalálták a fiát. 24 évvel később. És nem tudom, hogy ki tudjuk-e tenni, Adrián, küldtem egy képet, és persze több kép van, rá tudsz menni, hogyha nem, akkor nem. Tehát, hogy az a találkozás, amikor az apa, és ott van a felesége, az anya, és magához öleli a fiúkat, akit 24 évvel ezelőtt elraboltak tőlük. És azt mondhatnánk, ott van a kép, ez bejárta a világ sajtót. És azt mondhatnánk, hogy fú, ez az apa, ez szenvedélyes volt, nem? Tehát, hogy tudod, a rendőrség nem találta, de azt mondta, tudod mit? Én csak megyek, amíg le nem járom a lábamat, amíg én csak megyek. Nem számít, hogy nekem ez mibe kerül, nem fogom kikalkulálni, hogy ez már nekem túl sokba kerül. Nem, én csak megyek. És tudjátok, ez egy kis kép arról a szeretetről, ami az Atya szeretete felénk. Ez csak egy kis kép. Mert az Atyának a szeretete végtelenül szenvedélyes. végtelenül szenvedélyes. Olyannyira szenvedélyes az atyának a szeretete, hogy ez az édesapa a híd alatt aludt sokszor, csak azért, hogy megtalálja, és a végtelen Isten, képzeld el, a világ mindenség teremtője, fenntartója, örök dicsőségét elhagyta. Az örök dicsőségét, méltóságát, angyalok imádták őt, a dicsőség trónját elhagyta, és eljött, és a júdeai Betlehemben megszületett. És nem voltak fotósok, nem volt a híradás róla, csak angyalok voltak ott. Megszületett nem egy kórházban, hanem megszületett egy istálóban, egy barlangban. Figyeljetek, ez az evangélium. Az evangélium végtelenül szenvedélyes, és megszületett Betlehembe, és végigélte az életét itt a földön, és a legvégén nagyon tudatosan az ő arcát Jeruzsálemnek szegezte, és elment a Golgotai keresztre. És ahogy ment a kereszt felé, ránk gondolt, rád gondolt, és arra gondolt, hogy ez az ár, és ott hagyta a dicsőséget, és magához ölelte a szégyent. Figyeljetek, összeegyeztetetlen dolgokról beszélünk, a mindenható Isten, az örök dicsőségnek az Istene, és a szégyen, a bűn, a kárhozat, a mocskunk, a tisztátalanságunk. Jézus nem csak, hogy így finnyásan magára vette, nem csak, hogy valahogy azt mondta, na jó, hagy érintsem, és aztán rendben lesz, hanem magához ölelte a keresztet. És mikor a kereszten volt, ugye hallottátok ezt, azt mondják, mert ez így is van, hogy nem a szegek tartották őt a kereszten. Nem a szegek tartották, hisz tudott volna szólni az atyának, és légiónyi angyalokat küldött volna azért, hogy megszabadítsák őt. Hanem a szeretet tartotta. Azért, mert közben rád gondolt, rám gondolt. Zsidók 12 azt mondja, hogy az előtte lévő öröm helyett, tudod, mert, vagy örömért, azért, mert végig gondolta azt, hogy örökre vele lehetsz, és vele leszel. És ott meghalt a Golgotai kereszten. Figyelj, ha arra gondolsz, hogy Isten ilyen rideg, vagy hideg, vagy távolságtartó, vagy egy kis matematikus, vagy egy üzletember, tudod, nézz a Golgotai keresztre. A Golgotai kereszt arról beszél, hogy a mi atyánknak a szíve tűzben ég értünk, és ő hajlandó a szégyenbe menni, a mocsokba menni, csak azért, hogy mi vele lehessünk örökre, hogy te vele lehessél örökre. Azt mondta, inkább meghalok érted, mint élek nélküled. Figyelj, inkább meghalok érted, mint élek nélküled, és választotta a keresztet. Figyelj, Isten szenvedélyes. Az ő szeretete szenvedélyes irántunk. Mikor olvassuk a tékozló fiúnak a történetét, és olvassuk azt, hogy visszajön a semmire kellő. Így van, annyira semmire kellő. Úgy értem, az egész atyai ház örökségének a ráeső részét eltékozolta. Azt mondta, annyira tiszteletlen volt ez a fiú, annyira semmibe vette az atyát, annyira lenézte. Egy olyan történet, ami meg sem történhetett emberi, tehát valóságosan emberi viszonylatban, mert minden oldala valahogy nem kitüremkedik a valótlanság. Még az atya halála előtt elkérte a jussot. Azt mondta, atyám, alig várom, hogy meghalljál. De tudom, hogy ez még nem történik meg. Légy szíves, add nekem ki a halálom előtt a jussod, mert én a halálodat kívánom és akarom. És az atya kiadja. Ez is sokat beszél Istenről. És aztán elmegy. És amikor visszajön, akkor azt olvassuk, hogy az atya már távolról látta. Figyelj, már távolról látta. És aztán az atya, mikor meglátta távolról a visszatérő fiát, akkor odafutott hozzá. Felolvasták ezt a történetet Szíriában, a szíriai embereknek, családoknak. És megkérdezték, hogy mi volt a furcsa a történet felől. Mi az, ami úgy megfog téged? És azt mondták, az, hogy az atya fut. Mert abban a kultúrában ez egy tisztelet és szégyen kultúra, egy atya soha nem fut. mindig mások futnak hozzá, ők jönnek hozzá. Ő nem teszi magát nevetségessé, de ez az atya fut, mert nem foglalkozik a hírnevével. Figyeljetek, a mi Istenünk nem foglalkozott a hírnevével, nem őrizte a hírnevét, feladta a hírnevét, sárba dobta a hírnevét, azért, hogy téged megszerezzen. Ennyire szenvedélyes, és fut, és a nyakába borul, és csókolgatja, és azonnal az első szava, hozzátok ki rá a legszebb ruhát, húzzatok gyűrűt az ujjára, húzzatok sarut a lábára, és öljétek le a hízott tulkot. Szenvedélyes szeretet, szenvedélyes, égő, tűzben égő szeretet. És végezetül is beszélném fejezni a negyedikkel. Nem csak, hogy végére mehetetlen az ő szeretete feléd, nem csak, hogy feltétel nélkül, nem csak, hogy szenvedélyes, hanem személyes. Hagy fejezem be ezzel, jó? Személyes az ő szeretete, személyes. És megmondom, hogy miért fontos ezt végig gondolni, miért fontos ezt így magunkra alkalmazni személyesen. Csak azért, mert annyira el tudjuk a saját életünk felé gyengíteni az Istennek a szeretetét azáltal, hogy így elszemélytelenítjük. Ó, igen, mert Istennek kellett az a 7 milliárd ember, vagy akárhány milliárd. Igen, mert Isten azt akarta, hogy mindenki, hogy nagy tömeg legyen a mennyben. De nem. Ez azért van, mert mi így gondolkodunk, mert a bukás után személytelenekké váltunk sok tekintetben, és nem értjük Isten szeretetét. És most ő tanít erre. Újonnan születtünk. Isten nem tömegeket akar. Nem azt értem ezen, hogy nem lesznek tömegek, mert lesznek tömegek, de Isten az egyént szereti. Jó? Isten téged szeret. Téged szeret. A szemét szereti. Jó? Tehát Isten nem olyan Isten, aki azt mondja, hogy hopp, most itt vagyunk 80-an, akkor az 80 ember, aki imád engem. Nem. Isten a szemét szereti, és aztán, ha 80-an vagyunk, akkor 80 személy van itt, de Isten személyben gondolkodik, Istennek te személyesen fontos vagy, te személyesen érted jött, téged személyesen szeret, téged személyesen akart, afelől örül, hogy te veled személyesen, te veled lehet majd a mennyben, és az örökkévalóságot személyesen töltheted ő vele. Isten személyes, személyes, személyes. Hogy mutassak pár verset ezzel kapcsolatosan. Mikor Jézus beszél az atya szívéről Lukács 15-ben, és beszél arról, hogy milyen is Isten az atya, akkor rögtön hozza a pásztornak a példáját. A pásztor, aki ott hagyja a 99-et, hogy elmenjen azért az egyért, azért az egyért. Figyelj, az az egy is fontos neki. Ó, de az egy olyan, az olyan, amúgy is mindig olyan kis rebellis jó. Az egy, az amúgy is olyan, hogy én nem tudom. Tehát most ezért fáradozni azért az egyért ott, meg pont azért az egyért, amilyen ő, nem. Hát ott sokszor az van, hogy Istent a saját képmásunkra alkotjuk, amit saját magunkban találunk, azt kivetítjük Istenre, és azt mondjuk, hogy ilyen Isten. De ez hazugság, ez hazugság. Nem. Isten azért az egyért. A pásztor azért az egyért, megy utána ott van az asszony, akinek ott van a 10 drachmája, vagy gírája, most írta nem drachmája, és elhagyja az egyet, és kisöpri az egész házat, az az asszony, hogy megtalálja azt az egyet. Mert az az egy, az az egy, az az egy. Figyelj, ez az egy, az te vagy. Én vagyok. Aztán János 10-ben, gyertek még velem egy pár perc erejéig. A 3. versben azt mondja, hogy ő a maga juhait nevükön szólítja. Látod? Tehát nem csak az, hogy héti ott, nekem jobb kész felé, héti ott. Nem. Ebben a pillanatban is a te atyád néven szólít téged. Néven. Tud mindent rólad, mindennel tisztában vagy, szeret téged, név szerint szeret téged, néven szólít és suttogja a neved. Szeret téged. Pál apostol Galata 2:20-ban ott is kifakad. Azt mondja, hogy Krisztus együtt megfeszítettem, élek pedig többé, nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig e testben élem, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem. Szeretett engem, látod? Személy. Tehát Isten szeretete személyes, és Pál apostol megértett, hogy neki ezt személyessé kell tenni. Nem általán, neki személyessé kell tenni. Mert személyes, és ezért fontos, hogy személyesen fogadjuk. Szeretett engem, és önmagát adta, értem. Nagyon-nagyon sokszor általánosságban gondolkodunk. Isten téged akar, téged szeret. És ez igaz, persze a melletted ülőre, és a mögötted ülőre. Az nem teszi azt kevésbé igazzá, hogy téged szeret, de téged szeret. És téged akart. Zsoltárok 56:9, gyere még nézd meg velem ezt a verset, azt mondja, hogy Dávid egy nehéz időszakon megy keresztül. Egy nagyon nehéz időszakon, és azt mondja, hogy számon tartod bujdosásomat. Látod, milyen személyes Isten? Hogy úgy Dávidnak az útját ismerte, mindent. Így számon tartod, és tudod, Isten számon tartja a te küzdelmeidet is. Számon tartja a fájdalmadat. Számon tartja a szenvedésedet. Számon tartja a bujdosásodat, vándorlásodat. Számon tartja. Számon. Neki ez fontos. Neki fontos, mert fontos vagy. Nézd meg, azt mondja, gyűjts tömlődbe könnyeimet, de másik fordítás azt mondja, megnéztem, azt mondja, hogy a tömlődbe gyűjtött könnyeimet. Mert, hogy ott vannak a könnyeink a nehéz időszakokban, és tömlőbe van gyűjtve, össze van gyűjtve. Mikor leszünk a mennyben, és nyilván ez költői, tehát most, de hogy tudod, ott leszünk a mennyben, úgymond költője mond, adjuk azt, hogy a könnyeink, azt mondja Isten, ezek voltak a te könnyeid, ezek a te könnyeid. Tehát bármin is megyünk keresztül, Isten közel van, és személyes. És az ő szeretete személyes, és aztán azt mondja, hogy vajon nincsenek-e benne könyvedben. Ó, olyan dolgok, amik számunkra nem is fontosak, nem is tudjuk. Mind ott vannak az ő könyvébe, az emlékezésnek a könyvébe. Isten személyes. Isten személyes, és Isten személyesen törődik veled, Isten személyesen gondoskodik rólad, Istennek személyes terve van veled, Istennek személyes gondviselése van rád. Isten személyesen szeret téged. És Lukács 12, 6.-7. vers, a befejező vers. Jézus azt mondja, hogy előtte beszél így a szenvedésekről, amin üldöztetések miatt át kell mennünk hívőknek. És aztán azt mondja, hogy nem, de 5 verebet adnak 2 fillérért, és egyikükről sem feledkezik meg Isten. És nem tudom, hogy vagytok ti a verebekkel. A feleségem tudja, hogy nekem az egyik kedvenc állatom a veréb. Jó? Már úgy kedvenc. Tehát mindig úgy kis cuki, nem? Kis egyszerű, kis cuki, forgatja a fejét, kis szürke, veréb. Legközönségesebb kis állat a veréb. És Jézus azt mondja, hogy annyira hétköznapi és értéktelennek tűnik a veréb, hogy 5 veréb 2 fillér. Jó? Tudom, hogy infláció van, úgyhogy lehet, hogy már nem, de akkor még igen. Jó? És azt mondja, nézd csak, és egyikükről sem feledkezik meg Isten. Figyelj, egyikükről sem feledkezik meg Isten. 7. vers. Nézd meg. Nektek pedig a fejetek hajszálai is mind számon vannak tartva. Szeretnél ennél bensőségesebb ismeretet, ahol Isten azt mondja, hogy a fejednek a hajszál, és nyilván ez költészet egy módon, mert mondhatjuk azt, és utána olvastam, hogy körülbelül 100 000 hajszálunk van. Lehet, hogy már nekem nem, de igyekszek, hogy legyen, de rajta vagyok, mindenfajta praktikát próbálok, de Barcsa Gabi, neked azért az megvan ott a 100 000. Neked nem kell semmit se használnod, jó? De hogy tudod mit? Ahol a fejünknek a hajszálai számon vannak tartva, hogy egy olyan Istennel élünk, egy olyan Istennel járunk, aki ennyire érdekelt az életünkbe, hogy a verebecske, még egyetlen verebecskéről sem feledkezik el, hát mennyire értékesebbek vagytok ti a verebecskénél, akikért a dicsőség ura eljött, és magához ölelte a szégyenünket, csak azért, hogy magához vigyen dicsőségben. Ó, Isten végtelen szeretete. Isten feltétel nélküli szeretete. Isten szenvedélyes szeretete. És Isten személyes szeretete. És micsoda alapja ez az életünknek? Alapozódjunk meg benne. Micsoda egy fának, micsoda gyökerezzünk meg ebben. És tudod, annyi mindent helyre tesz. Sőt, mondjuk ezt, mindent helyre tesz. Mindent. Istennek a szeretet. Úgyhogy engedd, hogy Isten szeressen. Engedd, fogadd be, engedd be, lubickolj. A Szent Szellem öntse ki az ő szeretetét a szívünkbe. Mert őrülten szeretve vagyunk, és szeretetben vagyunk eljegyezve, és szeretetben leszünk elvéve. Az egész történetünk, sorsunk, örökségünk, jövőnk az Isten végtelen, személyes, feltétel nélküli, szenvedélyes szeretetében van, és a tied személyesen. Amen. Amen. Gyertek, hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük meg neki. Köszönjük neked, Istenünk, Atyánk, Abba Atyánk. Köszönjük neked személyesen, egyénileg azt, hogy te ennyire szeretsz minket, hogy ennyire kitartó a te szereteted, ennyire állandó, ennyire megbízható, ennyire változás nélküli. Köszönjük neked. Köszönjük. Köszönjük, hogy te kirendelted a te szeretetedet. Hálásak vagyunk. Hálásak vagyunk. Hogy nem csak, hogy végtelen Isten vagy, nem csak, hogy királyok, király és uraknak az ura, hanem az az Isten, aki szeretsz engem. Aki szeretsz engem. Igen. És azért imádkozok, Atyám, hogy ezen a héten, ezekben a hetekben te mélyítsd el így az életünkben a te szereteted valóságát. Uram, azért imádkozom, hogy nyisd fel a mi szemeinket, hogy meggyökerezhessünk, hogy láthassuk, hogy élhessük a szeretetednek a mélységét, magasságát, szélességét és hosszúságát. Hogy úgy járhassunk, kelhessünk, hanem hogy szeretve vagyunk. Szeretett tanítványok vagyunk. Igen, és köszönjük, azok vagyunk. Hálásak vagyunk. Jézus nevében. Mindenki azt mondta, hogy amen, amen. És ahogy Dicsérjük az Urat és imádjuk. Engedd, hogy a Szent Szellem továbbra is szolgálja feléd ezeket a, ezt a valóságot. És aztán, amikor ma este, valamikor így a közösség után hazamegyünk, akkor csak tud, és csak tudjuk azt, hogy nem vagyunk elválasztva az ő szeretetétől. Amikor holnap reggel felkelünk, bármilyen állapotban is, tud, hogy semmi, de semmi, de semmi, de semmi nem választhat el az ő szeretetétől, amelyik Krisztusban, a mi Úrunkban van. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy állandóan mindig lehetőségünk van az ebben való mélyülésre, az ebben való lubickolásra. Tehát csodálatos, hogy nem kell, ja, nincs helyhez kötve, nincs eseményhez kötve. Oké? Okay.